Benyik György, teológus professzor, a 36. Szegedi Nemzetközi Biblikus Konferencia igazgatója. Professzor úr, ez a konferencia az apokrif iratokkal kapcsolatban született. Az apokrif iratok az egyház úgymond nem kanonizált anyagai, amelyekkel kapcsolatban most a világ számos országából érkeztek ide, Szegedre, kutatók, tudósok, és az ő konferenciájuk volt ez valójában.
Azt hiszem, hogy az apokrif szó, egészen pontosan a bibliai apokrifok szó, az a köztudatban forog, de nagyon különböző az értelmezése. A legegyszerűbb értelmezése, hogy a bibliai kánonon kívüli szövegek, de hogyha ez nem lenne elég, akkor el kell mondanom, hogy a katolikus biblia kánon az 73 könyvet, a protestáns 66-ot, a kopta egyház pedig 81 könyvet tart számon. A kánon kialakulásának is hosszú története van, nyugaton a tridenti zsinatba zárul le, és a különböző egyházak nem egészen követik ezt a számozást a maguk egyházi gyakorlatában. A másik általánosan elfogadott vélemény, hogy az apokrifok azok az úgynevezett nem hivatalos írások. Nem hivatalos bibliai írások. A Westminsteri hitvallás azt mondja ki, hogy ezek nem Istentől sugallt írások. Egy nagy nemzetközi kutatási projekt indult el, az angol címe ez a Beyond the Canon, vagyis a kánonon kívüli könyveknek a föltárására, ugyanis az eddig mondott egyetlen állítás sem igaz ezekre az művekre, mert a keleti egyházakban ezt épp úgy valamilyen módon a Szentlélektől sugalmazott és vallási érzéseket keltő iratokként tartják számon, mint az általunk kánoni ismert iratokat is. Többek között azért is, mert az ortodox egyházban számos olyan ünnep van, amely ószövetségi személyeknek a neveihez fűződik, például Szent Mózes ünnepe, vagy Illés próféta ünnepe, vagy Hénok próféta ünnepe, és ezekhez vallás és irodalom tartozik, amelyeket ezeken az ünnepen fölolvasnak, és az ortodox spiritualitásnak ezek gerjesztői. Nyugati egyházban nem kell innen Szegedre messzire menni, csak Algyőre, ahol Szent Anna búcsú van. A Szent Anna, Jézus Krisztus nagyanyja, az nincs benne a kánoni bibliánkban, hanem a Jakab evangéliumának a története sorolja föl Szent Anna és Szent Joachim történetét, és hogy hogyan nevelte a Szűz Máriát. Vagy a Szent József ünnepe, amely a kopta egyházban szerepel egy ünnep, hogy Szent József az ács, egy harmadik, negyedik századi irat, amely hosszú időn keresztül működött és használták, és lassan-lassan nyugaton is elterjedt. Igaz, hogy nálunk a Lipót császár, akinek végre egy fia született, az vezette be ezt az ünnepet a nyugati egyházban a jezsuiták kedvéért. De például sokat beszélünk a keresztúton az arimateai Józsefről, aki hát segítette Jézusnak a keresztet vinni, vagy Nikodémusról, aki éjszaka ment Jézust meghallgatni, de a Nikodémus evangéliuma, amelyet neveznek Pilátus aktájaként is, nagyon korai irat, harmadik századból származik is, nagyon elterjedt az ortodox egyházban, eddig én is így tudtam, hogy az ortodox egyházban nagyon-nagyon gerjesztette a spiritualitást. Azonban Korondi Ágnes, a középkori latin irodalom kutatója kimutatta, hogy a 12. században a latin nyelvű kéziratokban Európában is az egyik legelterjedtebb volt, vagyis a prédikációs irodalmat, a spiritualitást, az hihetetlenül ihlette ez az irat. Vagy itt volt Szentpéterváról az Aliki Valeri nevű csodálatos fiatal kutató, aki a János cselekedeteiről mondotta el a dolgozatát, amelyek az egyéni spiritualitást azt a nyugaton is, meg keleten is nagyon-nagyon gerjesztették. Tehát ezeknek a táplálói voltak a prédikációs irodalomban és a meditációs irodalomban is. Magyarországon ezeket az apokrifokat kevésbé ismerik, bár egy Rafai Sándor nevű evangélikus lelkész már nagyon korán, 19. században már fordított új szövetségi apokrifokat, a legújabb időben pedig Vanyó László, illetve Adamik Tamás szerkesztésében jelentek meg apokrif evangéliumok, akták, apokalipszisek és levelek is. amelyeket most egyébként úgy tudom, hogy egy egységesített és megjobbított fordításban ki fognak adni. Ami ennek a konferenciának az érdekessége volt, az végül is Tobias Nikulás, regensburgi professzor vezette elő, hogy ezeknek az iratoknak a fordítása kapcsán az interpretáció, a magyarázat az legtöbbször filológiai volt. Keveset foglalkoztak azzal, hogy ezeknek mi volt a teológiai hatásuk, illetve mi volt a művészeti hatásuk, pedig nagyon nagy volt. Amikor mi ezekkel elkezdünk foglalkozni, akkor két különböző teológiai irányzat ütközik egymással. Nyugaton a teológiai gondolkodás mindig valamilyen filozófiai iskolához csatlakozva fejtette ki a mondandóját. Míg keleten ugyanígy gondolkodtak ezekről a témát, de az úgynevezett narratív teológiával. Tehát elmeséltek történeteket, aminek az érdekessége például az volt, hogy Szűz Máriát fölvették a mennybe. De a Szűz Mária mennybe menetelének ünnepe nyugaton csak egészen későn terjedt el. Ez Szűz Mária szentségének a fölértékelését szolgálta, és egyáltalán nem historikus irodalom volt, hanem teológiai irodalom. Nyugaton ezt a tendenciát értették félre, én azt hiszem, amikor minden történetben nem a mondandót, hanem a történeti alapot kerestek. Most, amikor kicsit fordulunk a keleti egyház felé, akkor ennek a konferenciának, illetve előző konferenciának is, a Lectio Divinának egy nagyon fontos hozadéka az, hogy jobban megértsük azt a keleti hagyományt, amely nagyon mélyen őrizte a spiritualitást, és a különböző üldözések közben ennek az elmélyült spiritualitásnak a következménye, hogy a keleti ortodox egyházban a hívők kitartanak makacsul a maguk hite mellett, és nem töri meg őket erőszak, másik vallástámadás, és a többi. És azt hiszem, hogy a nyugati liberális teológiával szemben ez egy visszanyúlás az ősegyház hagyományában, ahol a bibliai kánoni iratokat is, meg az apokrif iratokat is a spiritualitás elmélyítésére használták.
Professzor úr, a katolikus egyház úgymond számon tartja ezeket a konferenciákat, amelyeket ön itt megszervez. Az egyházi közbeszédben szerepelnek?
Nagyon érdekes volt, hogy a konferencia végén azokat az előadókat szólítottam föl, hogy vélemény mondjanak a konferenciákról, akik először voltak itt, vagy akik külföldről jöttek. És érdekes módon meglepődve a Tobias Nikulás azt mondta, hogy én most egy külön cikket fogok írni, hogy a szocialista országokban és különösen Szegeden nem egy periférián lévő konferenciáról van szó, hanem olyanról, amely számunkra is útmutató, úgyhogy ezt a kötetben is meg fog jelenni, illetve nagy publikációban is meg fog jelenni. Talán már többször elmondtam, hogy a Szegedi Iskola 70 egyetemen számon tartott intézmény, és egyébként Rómától kezdve Tübingenig mindenütt számon tartják. Nem véletlenül, hogy a következő Gnilka díjas most éppen a Martos Levente Balázs esztergomi segédpüspök és biblikus alatt, a következő pedig Gottfried Szymanowski, a Tübingeni Egyetem professzora lesz, és úgy jönnek ide, hogyha ezt a megtiszteltetést megkapják, akkor ők nagyon büszkék rá.
Rögzítették-e, megtárgyalták-e a következő konferencia témáját, mert gondolom itt folytatják.
Ilyenkor csak javaslatot teszek óvatosan a következő konferencia témájára, amely a vallási alapú gyűlölet és fanatizmus alapjai a Szent Szövegben témát fogja vizsgálni, ami azt hiszem, hogy nagyon aktuális téma jelen pillanatban.